A vendégünk a vonalban Guld Ádám média kutató, és a témánk pedig az lesz, hogy hogyan fogyasztanak reklámot a különböző generációk. Szevasz, Ádám!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük ott, hogy ugye ma, hogyha nézzük, megint ezt az analógiát hozom be, elmegyek egy busz megálló előtt biciklivel, és ránézek az ott várakozó emberekre, akkor mindenki fölveszi ezt a nagyon jellegzetes testtartást, amit régen úgy neveztünk, hogy kérdőjel, most már nem tudom, minek nevezzük, és mindenki nézi a telefonját, görget, hüvelykujját, nagyon bőszen alkalmazza. Ez a fajta médiafogyasztási, vagy hát nevezzük ezt most médiafogyasztási attitűdnek, ez megfeleltethető annak, mint amikor néztük a szüleinket, hogy hogyan kapcsolgatják a távirányítóval a tévét?
Igazából nem. Én azt gondolom, hogy nem. Nagyon sok minden változott az elmúlt 10-15 évben, amióta a digitális technológia ilyen szorosan kapcsolódik az életünkhöz. Az első és talán legevidensebb különbség az, hogy a televízió nézés az egy helyhez kötött tevékenység volt. Ugye jellemzően a televízió készülékek, a háztartások egy kitüntetett szimbolikus helyét foglalták el, például a nappalinak egy központi helyén, ahol maga a tévénézés rituáléja is általában azért a nap egy megfelelő pontjához, az esti időszakhoz kötődött hétköznapokon. Nagyon sokszor egyébként össze is fogta a családot a televíziókészülék, és maga a tévénézés az egy kulturális családi eseménynek is beillett.
A Dallas péntek este.
Például a Dallas, vagy a Szomszédok csütörtökönként, vagy a Friderikus Show, az Y generációs emlékeimbe ezek nagyon élénken élnek. Szóval hogy az a helyzet, hogy a mobileszközök és az okos eszközök elterjedésével tulajdonképpen a média az pillanatnyilag az életünk minden egyes pillanatában jelen van. Ez a helyzet, amit te éppen itt leírtál, ez azért nagyon érdekes, én ezzel az utóbbi időben kiemelten is foglalkozok, mert ugye ez egy olyan mikro pillanatnak számít, amikor az időnket megpróbáljuk valamivel elcsapni, elütni, ugye erre ezek a mobileszközök, okos eszközök kitűnően alkalmasak, akár csak addig, amíg várok egy liftre. De ami számomra média és kultúra kutatóként talán még érdekesebb, hogy azt megvizsgálni, hogy például egy napi rutinban ezek a média használati eszközök, illetve a tartalomfogyasztásnak a különböző megnyilvánulásai hogyan épülnek be. És tényleg azt látom, és ez főleg egyébként a fiatalokra jellemző, hogy a média az pillanatnyilag az ébredés pillanatától kezdve gyakorlatilag az elalvás időszakáig állandó jelenléttel működik.
De félelmetesen hangzik.
Sokan, ez így van. De nagyon sokan fiatalok például úgy alszanak, hogy a párnájukon van a telefon, vagy nagyon-nagyon közel hozzájuk, és nem is halkítják le az eszközöket, hanem akár az éjszaka folyamán is, hogyha fontosabb értesítés érkezik, akkor ez meg is tudja szakítani az alvási ciklust.
Azt a mindenit. De erről kifejezetten készült egy kutatás?
Igen, erre vonatkozóan, amikor a fiatalokat vizsgáljuk, egyébként nemzetközi mintán is vannak hasonló kutatások, egyértelműen látszik, hogy gyakorlatilag összegyógyulnak főleg a fiatalok ezekkel a készülékekkel. Egyébként én alapvetően fiatalokkal foglalkozom, de nyilván generációs médiahasználat is megjelenik a kutatásaimban. Egyre inkább azt látom egyébként, hogy ez a túlzott médiahasználat és a digitális eszközöknek a túlzott jelenléte a hétköznapokban egyre kevésbé csak a fiatalokra jellemző, tehát ez a magatartás forma, ez kiterjed a középgenerációkra, érett generációkra is, de ez a nagyon nagy mértékű összegyógyulunk az eszközökkel, azért ez még mindig inkább a Z-generációra jellemző, és egyelőre hipotézis szintjén beszélhetünk arról, hogy ez valószínűleg az alfáknál is így lesz, csak hogy ugye még ők olyan alacsony életkorban vannak, hogy rájuk vonatkozóan még nagyon szorványos, és nem teljesen megbízható információkkal rendelkezünk.
Most, hogy már a generációk több egyszer előfordultak ebben a beszélgetésben, te ugye az a szakember vagy, aki gyakran figyelmeztet arra, hogy a generációkat nem szabad túlértékelni. A Z-generáció körül, most, hogy már egyébként tényleg ebben a beszélgetésben kétszer is felmerült a Z-generáció, túl nagy a felhajtás?
Valóban, ahogy utaltál is rá, én kutatóként vagy társadalomtudósként szeretem az elméleteket helyükön kezelni. Ugye mi az elméleteket arra használjuk gyakorlatilag egy modellként, hogy a valóságot megpróbáljuk leírni és könnyebben megérthetővé tenni. Így minden ilyen elmélet és minden ilyen modell egyfajta leegyszerűsítésnek is tekinthető. Úgyhogy én mindig, amikor használom ezeket a megközelítéseket, akkor is kiszoktam ezt hangsúlyozni egy ilyen kritikai szempontból, vagy akár önkritikai szempontból, hogy amit ennek kontextus elmondunk, az nagy általánosságban jellemző. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ez egy nagyon hatékony, meg nagyon hatásos modell, illetve elmélet tud lenni, hogyha helyén kezeljük. És visszatérve a kérdésednek az utolsó részére, hogy az generáció körül nagy-e a felhajtás vagy sem. Én azt érzem, hogy nem. Szóval nem véletlen, hogy az elmúlt 10 évben ekkora figyelem irányul erre a korosztályra, hiszen ők az első olyan fiatalok, akik beleszülettek a digitális forradalomba, és azt is látjuk, hogy ez a tény, hogy ők folyamatosan digitális eszközöket használnak, ahogy az előbb említettem, a napjuk nagy részében ezek az eszközök, alkalmazások jelen vannak, ez nagyon távolra mutató hatásokat generál.
Tehát
például a szabadidő eltöltése. Azt látjuk akár a legfrissebb kutatások alapján is, hogy ez a generáció a szabad idejének a döntő részét és a generációnak a döntő többsége otthon tölti. Ez egy nagyjából 80-85%, aki például a hétvégén a szabad idejét, azt egyértelműen az otthon falai között tölti. Na most ez az otthon töltött idő, ez jellemzően média használattal párosul, ezt is látjuk a kutatásokból, hogy ez napi akár 10-12 óra is lehet hétvégenként. És hogyha például ezt kicsit még pontosabban vizsgáljuk ezt a gyakorlatot, akkor kiderül az is, hogy ez egy egyedül töltött idő. Tehát a média használat az otthon terében, az jellemzően a saját szoba terében zajlik, ahol egy magányos tevékenységként valósul meg a média használat, a fiatal ül egy vagy több képernyő előtt, és azok a kapcsolatok, amelyek kialakulnak, azok jellemzően itt virtuális kapcsolatok lesznek. Tehát ilyen értelemben pedig a szabadidő eltöltési módok, így a szabadidős aktivitások is például nagyon-nagyon jelentős mértékben alakulnak át.
A hagyományos sajtó, az elektronikus sajtó, a TV, a rádió, ugye ezek, amiket hát egyre kevesebbet látunk meg, ha használunk, de ezek még tudnak valami újat mutatni ennek a generációnak?
Első lendülettel nagyon sok kutatás leírja ezeket a klasszikus médiumokat. Ténylegesen azt látjuk, hogy a rádiónak a szerepe az minimális, a print sajtó az gyakorlatilag szóba se kerülhet, tehát ez generációs biztos, hogy saját média választásként nem fog fizetett print lapot a kézbe venni, esetleg, hogyha az idősebb családtagok közül valaki ezeket megvásárolja, vagy van előfizetés, akkor időnként bele-bele lapoznak, de ők vásárlói ezeknek a termékeknek nem lesznek. És a televíziónak van egy nagyon sajátos helyzete, mert akár a legfrissebb kutatások is azt mutatják, hogy az generációsoknak még mindig nagyon nagy részét eléri a televíziós tartalom, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül a televíziót, mint eszközt nézik, bár azért erre is van példa, hanem a televíziós tartalmat online felületeken keresztül fogyasztják jellemzően. Úgyhogy én a televíziót azt mindig így menteni szoktam ilyen értelemben, hogy azért még mindig nem arról van szó, hogy a televízió az teljesen kiszorulna akár a fiataloknak is a média használatában.
Záró kérdéskör, ugye lévén, hogy egy reklámos műsorban beszélgetünk, van egy ilyen felvetés, hogy a katartikus nagy érzelmeket megmozgató, akár társadalmi üzenetet is tartalmazó reklámoknak van-e értelme? Hogy ezek a fiatalok szánják-e még rá azt a lelki energiát és időt, hogy akár ilyen nagyobb kérdéseket feszegető reklámokat nézzenek, vagy eljusson hozzájuk, vagy nekik már csak a rövid másodperc alapú tartalmak szólnak?
Én azt gondolom, hogy ez a kérdés alapvetően attól függ, hogy ezek az üzenetek milyen kontextusba kerülnek a médiában. Én egyre kevésbé hiszek az én generáció esetében egyébként a direkt reklámokban, vagy a klasszikus reklámformátumokban. Még akkor is, hogyha azok olyan általad említett komoly kérdéseket bolygatnak, ami komoly emocionális hatásokat generálhat, vagy akár komoly társadalmi, kulturális, vagy politikai problémákról szólnak. És ennek nagyjából az az oka, hogy az én generáció esetében az elmúlt 1-1,5 évben nagyon sokat beszélek a figyelemgazdaságnak a kortárs viszonyairól, ahol azt tapasztaljuk, hogy elképesztően magasan van az inger küszöb. Tehát az biztos, hogy egy olyan klasszikus reklám, amivel mondjuk én még a 80-as években, vagy a 90-es évek elején találkoztam, hogy például éhező afrikai gyerekekről szólt, nem tudom, fél percben, az nagyon-nagyon kevés Z-generációst fog elérni és megszólítani. Ugyanakkor azt látom, hogy látszik ennek a korcsoportnak egy ébredése, abban a tekintetben, hogy elsősorban az elmúlt 3 vagy akár 4 évben is ez a generáció egyre határozottabban hallatja a hangját, egyre határozottabban és bátrabban áll ki különböző társadalmi, kulturális vagy akár politikai témák mellett is. Szóval én azt gondolom, és azt látom, hogy ez egy nagyon érzékeny generáció, nagyon nyitottak, és hogyha megfelelő csatornán, megfelelő formában, jellemzően kortárs véleményvezér tormácsolásában közvetítünk feléjük üzeneteket, akkor annak nagyobb esélye van, hogy ezek célba is érnek.
Köszi, hogy rendelkezésre álltál, ennyi fért már a beszélgetésünkben, remélem találkozunk még.
Köszönöm szépen a meghívást, én is remélem.
Hölgyeim és uraim, Guld Ádám médiakutatóval beszélgettünk az elmúlt percekben, ennyi volt már a Rebrief. Jövő héten is jövünk, addig is vigyázzon mindenki magára, egymásra, további jó rádiózást, viszont hallásra.